Folytatódik a Monitor délután, a földgömb rovattal. Most nem a legfrissebb lapszámot ütöm föl, majd a következőben egészen biztosan, hogy találkozom dr. Nagy Balázs, a földgömb főszerkesztőjének az írásával, mert hogy irány Chile, most már két expedíció, és azon gondolkoztam, hogy lassan a földgömb, meg a földgömb az expedíciós kutatási alapítvány birtokba veszi Dél-Amerikát, ugye, hogy én látom? Patagónia, Tűzföld, ezek a következő állomások.
Igen, legalábbis az Andoknak az a része, ami a klímaváltozás jeleit nagyon erősen hordozza, az most már 15 éve a mi fókuszunkban is szerepel. Tehát nem csak egy helyen dolgozunk, hanem egyre több helyen, és visszatérünk rendszeresen ugyanazokra a helyszínekre, hiszen így kapunk elegendő adatot arról, hogy vajon mi is történik ezen a nagyon érdekes területen.
Ez a Permacsile program, ez most szintet lép 2024-ben, ugye? Tehát azért mondom, több helyszín és több expedíció.
Így van, így van. Tehát amikor már nem csak néhány embernek a szabadidő hasznos eltöltésének számító tevékenység, hogy időről időre elmegy lefagyni a föld legmagasabb vulkánjaira mondjuk, hanem nemzetközi csapattal, több csapatot is indítva, rendszeresen minden ottani nyári szezonban végezzük a kutatómunkát. Tehát ez a szintlépés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ennek most már van egy rendszere, hogy kapcsolódnak a mi programunkhoz sokan, és kiszámíthatóan, előre tervezhetően dolgozunk. Ennek kapcsán nemzetközi projektekre, programokba is felvesznek minket. Tehát a szintlépés az tényleg azt jelenti, hogy szinte már intézményesül, amit csinálunk, de hát ehhez azért kellett egy évtized, hogy ezt elérjük egy ilyen távoli helyszínen.
Az a pillanat is jelezte ezt a dolgot, hogy itt mindenféle szintlépésről volt szó az elmúlt időszakban, hogy nagyon komoly chilei állami díjat kaptatok Heiling Zsolttal együtt.
Igen, ez még a Magellán Soros feltárásának 500. évfordulóján volt, pont a pandémia idején, és ez számunkra azért is lényeges, mert egy ilyen, például mint a Covid, nagyon meg tud akasztani hosszú távú kutatásokat. És például most pont olyan helyre térünk vissza, ahol a pandémia előtt kezdtünk dolgozni, utána lezárult az a terület, tulajdonképpen két évre minimum, de hát nekünk mindig vissza-vissza kell térnünk ugyanazokra a helyszínekre. És hogyha ahogy említetted, hogy az Andok hosszában dolgozunk nagy területen, az pedig azért van, mert hogy meg tudjuk, mi történik a Földről, ahhoz mindenképpen különböző, de összehasonlítható területeken kell dolgoznunk. Tehát ezért van az, hogy az Andok legszárazabb részeitől egészen a nedves tűzföldi területekig is dolgozunk.
Egyből belevágtunk itt a beszélgetéssel az expedíciók, meg a kutatás, meg az elmúlt évek közepébe. Csak 3-4 egyszerű mondatta elmeséled még egyszer nekem, nekünk, hogy igazából mit kutattok. Azon túl, hogy ezt tudom mondani, ugye a kutatók a felszín alatti örökfagy változásának dinamikáját, fogyását monitorozzák, de mi végre, mit figyeltek, hány millió adatból juttok következtetésekre, és mik ezek a következtetések, és ezek mennyire hasznos következtetések a mai kor emberének?
Minden klímavizsgálathoz vagy környezetvizsgálathoz olyan adatokra van szükségünk, amelyek beszédesek, amelyek valóban jól jelzik azt, hogy mi történik a környezetünkben. Egy ilyen típusú adat például, hogy mi történik a jéggel, meg mi történik a vízzel. Hogyha a vizet mondom, akkor sokaknak eszébe juthat, hogy igen, a víz az egy stratégiai anyag, kell az élethez, kell az iparhoz, gazdasághoz, társadalomhoz. Tehát mi alapvetően a vízkészleteket kutatjuk, de ennek is a fagyott állapotát, hiszen az elég érzékeny a felmelegedésre. És ennek a víznek van egy felszín alatti része, meg hát a jégnek is van egy felszín alatti része, ami nem látható mondjuk műholdfelvételekről. Tehát oda kell menni, és ott kell vizsgálni, hogy mi történik vele. Itt valójában azt vizsgáljuk, hogy hogyan változnak a hegyi vízkészletek, és ezzel együtt hogyan változik meg a Föld egyik óriási területén a teljes környezet. Ehhez gyűjtünk adatokat, millió számra gyűjtjük az adatokat, mérőrendszereket működtetünk, és ebből tudjuk azt modellezni, hogy mi lesz a közeljövőben, vagy akár néhány évtizedes távlatban is ezen a területen. Tehát azt mondhatnánk, hogy egy fehér foltot tüntetünk el, vagy színezzük be, rakjuk ki a puzzle-t egy olyan területről, vagy olyan területekről, amiket eddig ilyen szempontból nem vizsgáltak.
Van itt még egy adat, amit találtam, amit a különféle közleményekben, meg cikkeken, meg blogokban az elmúlt évtizedekben a magyar kutatók által az 5000 méter felett mért hőmérséklet emelkedés igen jelentős, átlagosan eléri a 1,5 Celsius fokot. Ez valid, ugye? Ezt jól idéztem.
Igen. Hát ezt úgy kell értelmezni, hogy mi már több mint egy évtizede mérünk. Persze ez mondjuk egy évszázados méréssorozattal nem hasonlítható össze. És minden ilyen hőmérséklet változásnak van egy hullámzása, hullám természetű, de minden esetre, amit mondjuk 15 éves távlatban tudok mondani, hogy a műszeres mérések nagyon erős kiugró melegedést mutatnak ezeken az általunk is vizsgált területeken. Itt is vannak persze eltérések helyről helyre, pont azért több helyszínen is, több csapattal is dolgozunk, de megdöbbentően erős melegedést és megdöbbentően erős jégfogyást mérünk, amit egyébként alpesi területen, meg máshol is, gleccsereken is megfigyelnek, de mi egy teljesen más földi területen, egy más mozaik darabot vizsgálunk, pont azért, hogy globális képet kaphassunk a sok-sok helyi adatból.
Tehát amikor azon aggódnak az okos emberek, tudósok és átlagemberek is, hogy melegszik a glóbusz, és ugye hogy harcolunk a 10 Celsiusok ellen, akkor ezek a mozaikok fontosak, és fontos az, hogy az Andokból is legyen mozaik, legyen, nem tudom, a Gellért-hegyről is, meg sok minden más helyszínről is, ugye? És ezek az adatok így adnak ki végül is következtetéshez lehetőséget, vagy muníciót.
Igen, tehát csak adatok alapján, és csak valid adatok alapján tudunk pontos képet festeni a Földről, és nem csak a mostani kép a fontos, hanem hogy milyen irányban és milyen sebességgel tartanak, vagy működnek ezek a folyamatok. Tehát a Föld nagyon sokszínű. Ezzel még nem mondtam sokat, persze, tudjuk, de az éghajlatát meg a változását tekintve is nagyon változatos. És ezt a változatosságot, ezt a sokszínűséget pontosan tisztázni kell, hogy nálunk mi történik, a Kárpátokban mi történik, a Himalájában, az Antarktiszon, az Andokban mi történik, és mi pont azért az Andokban dolgozunk, egyrészt mert szeretjük azt a tájat, szeretjük az ott élőket, másrészt az a víz, ami végül is lesz a jég olvadásából, az a tényleg egy rendkívül stratégiai anyag, hiszen a Föld legszárazabb lakott területén is dolgozunk, meg olyan térségekben is, ahol ugyan van víz, de például óriási a turisztikai nyomás, hatalmas idegenforgalom van egyes területeken, és ott a víz tisztasága, a víz használata, az megint csak kulcskérdés.
Ha már a mozaikokat emlegettük itt, nekem az jutott eszembe, itt ez a 10-valahanyadik év már, nem tudom, hanyadik expedíció, mint amikor a régészek, és nagyon tisztelem őket, ezért 20-30-40 évig visszajárnak, akár Egyiptomba, vagy a magyar egyiptológusok, és ugyanazt a területet ássák, és kotorják, és piszkálják, és hát végül is ugyanezt történik itt a geográfusokkal, meg a mérnökökkel.
Hát részben annyi a különbség, hogy mi folyamatosan mérünk környezeti paramétereket, adatokat, hogy a hőmérséklet, a nedvességtartalom hogyan változik. Ez azt jelenti, hogy ezek a mérőrendszerek, ezek óránként adnak adatokat, nagyon sok műszer által, sok helyről. Tehát folyamatosan figyeljük, hogy mi történik. Másrészt persze annyiban hasonlít egy hosszú távú feltáró régészeti munkára is, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre több kérdés kerül elő. És egyre több mindent tudunk vizsgálni, több alapadatunk lesz, többen kapcsolódnak ehhez a munkához. Tehát amikor elkezdtük ezt a vizsgálatot, akkor tényleg néhányan magyarok elszántan nekiindultunk a hegyeknek. És most már sokan csileiek kapcsolódnak hozzánk, egyetemek kapcsolódnak hozzánk természetesen, de ebbe az évben például már olasz kutatók is velünk tartanak. Tehát egyre nagyobb figyelem kíséri ezt a vizsgálatsorozatot, és ez a régészeti párhuzammal teljesen összeegyeztethető, hiszen az is így működik, hogy nagy nemzetközi programok szükségesek ahhoz, hogy ilyen súlyos kérdéseket vizsgáljunk, de valahonnan el kell indulni.
Igen, és akkor jönnek a rétegek, és akkor egyre lejjebb mennek, és újabb kérdések derülnek ki, meg kerülnek el, ugyanúgy, mint nálatok. Nem tartalak sokáig föl, mert tudom, hogy vizsgáztatni mész az egyetemet. Hogy örülnek most a hallgatók? Még két kérdésem mindenképpen. Az egyik az, hogy mi volt 10 éve a kérdés, és azt mondható, újabbak jönnek elő, és mi most már az irány és a kérdés. Tehát mi az, ami kiderült az adatmilliókból, az adattömegből, és most már másra is kíváncsiak vagytok.
Igen, ez egy kicsit változik az egyes helyszíneken. Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor alapvetően arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán ez az örökfagy, ez a felszín a tiék hol van. És milyen vastag, és egyáltalán mi jellemzi. Most már sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyire pontosan tudjuk előre jelezni hosszú távra, hogy mi fog történni ezen a területen, tehát feltártuk ennek a térségnek a vízrendszerét, a láthatatlan vízrendszerét is, de hogy azok az adatok, amiket mi mondjuk a döntéshozó kezébe adunk, egy helyi politikusnak a kezébe adunk, azok milyen időtávra és mennyire lesznek pontosak. Tehát igazából a finomításnál tartunk, és ez azt is jelenti, hogy sok helyen tovább tudunk lépni, új helyszíneket tudunk bevonni a vizsgálatba, átadjuk a helyieknek ezeket a vizsgálati helyszíneket.
Ez nekik azért őket. Izgalmas a helyi politikusoknak, mert ez a fagyott óriási víztömeg, jégtömeg, ez akár lent a lakott medencéknél sokkal lejjebb, 1000 méterekkel lejjebb hasznosulhat? Valamilyen módon egyfajta tartalék, ami előbb-utóbb feltárható, kinyerhető?
Igen, és ez egy nagyon fontos gazdasági kérdés is, hogy ők mibe fektessenek hosszú távra. Mennyire lehet növelni a települések méretét? Hova építsenek utat? Hol legyen mondjuk inkább tengervíz sótalanítás? Melyik a környezet kímélőbb? Melyik a fenntarthatóbb? Tehát igazából aki évtizedekre gondolkodik előre, ilyen alapkérdésekkel szembesül. Mi a kezükbe adjuk ezeket az adatokat, hogy döntsenek ezek szerint. Tehát mi javaslatokat teszünk, mi háttér munkát végzünk, tehát ez a gyakorlati haszna nyilvánvalóan az egésznek. A másik oldal pedig, a tudományos oldal az azt jelenti, hogy megint csak pontosabb képet látunk egészében a Földről, hogyha feltárjuk, hogy ezeken a területeken mi történik. De az idő múlásával valóban az egész környezetről is pontosabb információnk lesznek, ezért biológusok is kapcsolódnak hozzánk, hogy tényleg az élő környezettel akkor mi történik. Tehát ebbe az évbe is tényleg azt mondhatom, hogy a legkülönfélébb szakterületekről jönnek kutatók a két nagy csapatunkba, az egyik csapat januárban, a másik pedig februárban fog most az Andokban dolgozni.
És akkor Patagónia Tűzföld, ugye? Így pontos a leírás,
hát,
ugye?
A második csapat, igen, a Patagónia Tűzföld területet veszi célba, az első csapat pedig a száraz Andok vidékét.
Hagyományosan.
A hagyományos területünket, de a kettő között azért van, vagy hát bő 3000, vagy inkább 4000 kilométer különbség.
Hát ezért kezdtem úgy, hogy birtokba veszitek. Szépen oldalasztok befelé a szárazföld felé a széléről, igen. Fantasztikus, izgalmas. Te melyik, tudom, hogy mind a két csapatot te irányítottál, a másodikkal indulsz majd?
Én a másodikkal indulok, igen, nekem most még vizsgaidőszak van, és hát, ha én minden évben elmennék mindenhova, akkor egyrészt az egy idő után akár kiégéshez is vezet, hogy mindig mindenütt jelen vagyok, meg annyi ideje sincs az embernek, meg energiám sincs valójában mindenre, de az irányítása igen. Tehát meg kell osztani a szerepköröket. Itt egy ilyen kutatásnál rettenetesen fontos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan miért van ott, és mit csinál. És hát ehhez kell egy központi koordináció, és persze én sem hagyom ki a szezont, tehát én is megyek azért terepre.
Ahogy én ismerek benneteket, Eiling Zsolta, kiégni nem fogtok semmiképpen, leégni egészen biztosan ott azért 5-6 ezer méter környékén. Ez minden évben így van, azt hiszem.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó expedíciót kívánok neked, meg a társadalmak is. Köszönöm szépen. Nagy Balázzsal, a Földgen főszerkesztővel beszélgettem, iránytehet Chile. Köszönöm szépen.